Anton Bruckner 7. E-dur szimfóniáját játszotta a Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara. Mari Zsákó vezényelt. Kedves hallgatóink, a Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét hallhatták. A felvétel 2025. november 14-én készült Kölnben a Philharmóniában. Közreműködött Thomas Hospital orgonaművész, vezényelt Mari Zsákó. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén szerkesztőtársam Otmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. A MÁV zenekar és a Rádió zenekar legutóbbi hangversenye, zeneszerzés diplomakoncert és gyermekopera, ezek mai főbb témáink. Május 7-e Mesteri hangok, MÁV zenekar, Némely Ervi. Némely Ervi nagyon nagy név, Csengeri Kristóf mondja el a részleteket.
Számos ok volt, hogy miért javasoltam, hogy erre a koncertre elmennék és beszélnék róla. Az első az még csak nem is Némely Ervi személye, bár nyilvánvalóan természetesen ő volt számomra a legfőbb ok. De volt egy olyan ok, ami aztán sajnos szertefoszlott, de mindenképpen szerepet játszott, az nevezetesen, hogy az eredeti műsorban a második részt Furtwängler második szimfóniája töltötte volna ki. Hát ki nem érdeklődne ez iránt, nagyon izgatott, hogy milyen lehet. Többek között ez is vonzott, de aztán másképp alakult. A végső műsor, amit pár nappal a koncert előtt adott meg Némely Ervi, az Weber Oberon nyitánya, Mendelssohn Émol hegedű versenye, Amira Abuzara szólójával és Brahms negyedik szimfóniája volt, ami egy nagyon szép műsor abból a szempontból, hogy a romantikának azt a szelidebb vonalát képviseli, tehát nem a berliózi, liszti, wagneri vonalat, hanem egy a klasszikához inkább nyitott, a klasszika felé inkább forduló vonalat, és amellett még tetejébe teljesen kronológikus ez a műsor.
Ezt szokták konzervatív vonalnak mondani, bár hát azt hiszem, hogy ez nem a legtökéletesebb jelző.
Elmondok néhányat a többi okból, amelyek nagyon fontosak. Ugye Némely Ervi egy nagyon érdekes muzsikus, amellett persze, hogy világhírű, és amellett persze, hogy egy jelentős karmester, egy kiváló karmester. Az egyik ok az, hogy alig-alig hallhattuk az elmúlt évtizedekben Budapesten. Én bizony nem emlékszem olyan alkalomra, amikor itt lett volna, mert elmentem volna arra a koncertre. Aztán nagyon érdekes ok még az, hogy ő egy karmester familiának az alapítója. Mégpedig talán a világ jelenleg leghíresebb és legjelentősebb karmester familiájának, hiszen ő az atya, és van két fiú, Pávó Ervi és Krisztián Ervi, 10 év korkülönbséggel, 1962 és 72 a két születési évszám, és mind a kettő világklasszis. Tehát Pávó jócskán járt Magyarországon, jó néhányszor, és többször meggyőződhettünk arról, hogy milyen remek karmester, és Krisztián Ervi is járt itt, ha jól emlékszem, a fesztivál zenekar élén. Aztán nagyon fontos még valami az, hogy Némely Ervi egy hónappal a 89. születésnapja előtt jött el hozzánk, és az mindig nagyon érdekes, amikor egy jelentős karmester idős fejjel vezényel, akkor megtudjuk azt, hogy hová sűrűsödött az ő tudása, milyen érlelődés történt az ő teljes pályája folyamán. Hadd mondjam el azt az anekdotát, ugye Pierre Monteux mondta állítólag a Petruska ősbemutatójának, nagyszerű francia karmestere, hogy 40 év után kezd egy karmester jó lenni. Hát itt már az a 40 év letelt, és többek között ez is nagyon érdekes volt, és még egy utolsó dolog, ami miatt nagyon fontosnak tartottam, hogy ez a bizonyos balti kötőjel finn vonulat az elmúlt fél évszázad karmesteri kultúrájában egészen kivételes értékeket hozott létre. Nem csak arról beszélhetünk, hogy Arvidz és Maris Jansons, a két lett karmester, akik apa-fiú páros, milyen nagyszerű értékeket teremtettek, vagy arról, hogy például Andris Nelson szintén lett karmester, milyen pompás, hanem arról, hogy a Jorma Panula Istálló az milyen fantasztikus karmestereket adott a világnak, Éza-Pekka Salonen, Mikko Frank, Zakari Orán, Adamo, Jukka Pekka Saraste, Ozma Venske, Klaus Mekele, ezek a világ legjobb karmesterei között vannak ott, és hát ebbe a családba illeszkedik távolabbról, itt most nem finn karmesterről beszélünk, hanem egy észt karmesterről, de mégiscsak ez a balti kötőjel finn vonulat, ez nagyon izgalmas területe a vezénylésnek. Hadd kezdjem a hegedű versennyel, hogy aztán egy picit bővebben beszélhessünk Némely Ervi vezénléséről. Amire Abu Zara, az egyiptomi apa és magyar anya gyermekeként nevelkedett 20 éves hegedű művésznő, nagyszerűen játszotta Mendelssohn émol hegedű versenyét, karcsú hangon, elegáns frazeálással, közlékenyen, rendkívüli dinamikai árnyaltsággal, minden olyan szépséggel, ami nagyon fontos ennek a műnek a megszólaltatásához, és valóban nagyon szívhez szóló és megszólító erejű volt a tolmácsolása. Ez a tolmácsolás eszembe idézte azt, hogy milyen volt ugyanez a mű akkor, amikor január 17-én Augustin Hadelich játszotta a Koncertó Budapesttel, és nem jut eszembe az az otrombasság, hogy kettőjüket összevessem. Augustin Hadelich az egyik legnagyobb élő hegedűs. De két fajta paradigma volt ez a kétféle játék, és nagyon érdekes, hogyha erről talán egy-két szót beszélünk. Amire Abu Zara megmutatta azt, amit a többség képvisel, hangsúlyozom, és ilyen értelemben, hát ha úgy tetszik, övé az igazság. Hogy tudnénik, ez egy szelíd mű, ez egy olyan kompozíció, amely romantikus érzelmeket és romantikus tartalmakat közvetít, de bizonyos fajta klasszikus lekerekítettséggel, klasszikus fegyelmezettséggel. Ez volna a nagy hagyomány szerintem, legalábbis a Mendelssohn émol hegedű verseny vonatkozásában. Ehhez képest Hadelich egy dimenzió növekedést produkált, egy olyan rendkívüli erejű előadást produkált, annyi szenvedéllyel, aminél csak úgy kapottuk a fejünket, hogy hát, na hát, milyen érdekes, hogy ezt így is lehet játszani, ezt a művet. Tehát érzékelni lehetett annak, aki ott volt januárban és hordozta magában a Hadelich-féle tolmácsolás emlékét, annak feltűnhetett, hogy igen, hát most azt a hagyományt hallhattuk, amely a meghatározónak mondható. Hadd mondjak el még valamit, hogy ráadásként megszólaltatta Amira Abu Zara Özen Iszájnak a negyedik szólószonátájából a második tételt. Olyan érzékenyen, olyan kifinomultan, olyan árnyalatokban gazdagon, gesztus gazdagon és olyan atmoszféra teremtő erővel játszott, hogy én úgy éreztem, hogy még a Mendelssohn hegedűverseny tolmácsolásnál is többet, izgalmasabbat mutatott meg magából.
És akkor következzenek a zenekari művek, az Oberonnyitány, illetve hát az én egyik kedvencem, a Brahms negyedik szimfónia.
Azt tudom mondani Némely Erviről, hogy az a bizonyos takarékosság, ami az idős karmesterek egész munkamódszerében gyakran megfigyelhető, az nála is ott volt. Tehát ugye azt mondanánk, ugye József Attilát idézve, hogy jó szóval oktasd, játszani is enged. Ez a játszani is enged, ez az idős karmestereknél azt szokta jelenteni, hogy nem ülnek rá a produkcióra. Békén hagyják a muzsikusokat. Tudják már eddigre, ott van az a bölcsesség a játékukban, hogy ő vezényel, persze, ő adja meg a nagyon sokféle tulajdonságát a produkciónak, de a hangszereket mégiscsak a zenészek szólaltatják meg. Tehát hagyja őket játszani, és ez nagyon-nagyon kreatív dolog. Lent voltak szinte a kezei, valahol úgy csípő magasságban vezényelt. Ülve vezényelt, kottából vezényelt, és ennek ellenére hallatlanul személyes volt, amit csinált, rendkívüli módon intenzív volt, és nagyon sok erő volt abban, amit produkált. Az Oberonnyitányban ez a jellegzetes mese hangulat, ugye tudni kell, hogy nem Shakespeare alapján készült Webernek az operája. Willandnak egy verses drámáját dolgozta fel akkor, amikor
Nagyon régen bemutatták még az Erkel Színházban. Tényleg egészen más, mint
igen, igen,
az ember Shakespeare
csak azért mondom, mert itt nem egészen ugyanazt a fajta hangulatvilágot kell elképzelni, bár részben igen. Tehát a mese hangulata, a hangzásnak a puhasága, a líraiság, a költőiség nagyon jelen volt ebben az Oberonnyitány előadásban, és persze a gyors részben a ritmus feszessége is, és hát rá lehetett csodálkozni, hogy milyen remekül játszik a keze alatt a MÁV szimfonikus zenekar, tehát hogy igen, csak inspiráló volt a karmesteri jelenlét. De hát ami igazán valóban nagyon élményszerű volt, az a Brahms negyedik szimfónia volt, amiről azt tudom mondani, hogy nekem ez egy régi veszőparipám, hogy szerintem nem kell eredetien játszani a Brahms szimfoniákat. Sokan azt képzelik, ezek rettentően nagyon játszott művek, és mindenki úgy érzi, hogy ahhoz, hogy ne kövezzék meg, hogy na már megint elvezényelt egy Brahms szimfóniát, ahhoz ki kell találni valami olyasmit, amivel mondjuk ki megerőszakolja a kompozíciót. Ezt nem kell csinálni. Viszont az bőven elegendő, amit Németh Jervi csinált, hogy hallatlanul benne volt a folyamatokban. Tehát nem fölülről vezényelt, nem a felületet simította végig a mozdulataival, hanem szügyig, nyakig benne volt a zenei karakterekben és a történésekben. És ez azt jelentette, hogy nagyon személyes volt az előadásmód, hogy ez alatt mit értek, az rengeteg apróság, amiket listázhattam volna, de hát ilyesmit az ember nem tesz koncert közben, és el se tudnám mondani. Tehát hallatlanul sok olyan apró részlet, nüansz, amitől az ember azt érzi, hogy igen, valaki most szól hozzánk. És ez nagyon fontos volt, és rengeteg erő volt a vezénylésében, ami nagyon megkapó volt, hogy már második alkalommal ugye a Weber nyitányban is, meg a Brahmson is azt tapasztaltam, hogy a 89 éves karmester erőt mutat. És ez az erő hiteles. És talán a legnagyszerűbbnek a második tételt éreztem. Itt mintha azon gondolkoztam magamban, hogy most gyorsabban játsza, vagy csak nagyon erőteljesen megéli az eseményeket a zenében. Mert az is keltheti néha azt az érzéki csalódást, hogy gyorsabb a tempó, hogyha az eseménydús mi volt a zenének, nagyon felszínre van segítve. Tehát nem tudom megmondani, hogy gyorsabb volt-e, vagy inkább csak nagyon rajta volt az eseményeken, és hát nagyszerű volt a finálé. Azzal a fajta sodró, erőteljes lendülettel, azzal a tömörséggel, azzal a kohézióval, ami ennek a passzakájának a sajátja.
A hegedű versenyből hallanak most részletet. Más 8-án az Óbudai Társaskörben Selmeci György szerzői estjére került sor. A riporter Várgedő Anna a szerzőt kérdezte.
A hangverseny első felében a vokális zene kap főszerepet. Több énekes hangszeres művét is az Octavoice Kamara együttes előadásában hallhatjuk. Milyen felállás ez pontosan?
Hát ez tulajdonképpen 8 magasan képzett énekes, annak a trendnek a képviselői, ami most világszerte látványosan kibontakozik. Természetesen zenekarral együtt ez a 4 kantát, amelyik a műsor első felében megszólal, ezek igazából alkalmi kantáták. Picit arra törekedtem, hogy ez a szokásos fontoskodó, komolykodó atmoszféra ne legyen ezen a hangversenyen, úgyhogy a picit a szórakoztatás szellemében is próbáltam összerakni ezt a műsort. Ezek az alkalmi kantátáknak ugyanis az a jellemzőjük, hogy a komponista megéri a bizonyos alkalmakra, és aztán az élet mindig úgy hozza, hogy hát többé-kevésbé azért elsikkadnak ezek a művek, vagy méltatlan módon, méltatlan környezetben szólalnak meg. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy ezeket a műveket valóban meg lehessen mutatni. Nagyon sok ilyet írtam, és van közöttük jó is. Ez volt a műsor első felének a tervező ereje. Itt van olyan is, hogy egy családnak írtam egy kantátát, a nagyszerű, közismert tenorista Horváth István családjának, akinek Krista King a szoprán énekesnő a felesége, és 2 gyermekük is fellép ebben a kis kantátában. Vörös Sándor csodálatos anya verséből készült a kantáta. Természetesen más típusú szövegek is szerepelnek. Egy menyegzőre írtam az azonos című kantátát, amiben népi szövegek szerepelnek, és nagyon különös kollázs alkotja a szöveganyagot. Aztán van 2 Pilinszky versre komponált születésnapi kantáta. Tulajdonképpen az volt a cél, hogy egy nagyon változatos, szórakoztató műfai lista alakuljon ki a koncertre, és hát ezt követi aztán a koncert valódi csúcspontja, Balog József zongoraművész a 7 zongoradarab című ciklusomat ősbemutatóként játsza. Ezek a darabok attól is talán érdekesebbek, hogy minden egyes darab ajánlása egy-egy ismert művészbarátomnak szól. Ezek közé sorolom például a nagyszerű rádiós zenei szerkesztőt, Lázár Esztert, akit most vesztettünk el éppen. A darab jóval korábban született, már mint egy 2 éve. Tény és való, hogy volt egy ilyen hátsó szándék, hogy nagyon színes, nagyon érdekfeszítő és pergő hangversenyműsor alakuljon ki.
Mi vonza önt igazán abban a formában és apparátusban, amit a kamarakantáta kínál? Van esetleg valami meghatározó személyes zenei élménye a műfajban?
Hallatlanul hiteles és praktikus műfajnak tartom a kantáta műfaját, egyházi és világi értelemben egyaránt. Viszonylag sok egyházi kantátát írok, aminek az a jelentősége, hogy olyan helyeken, olyan templomokban is megszólalhat, ahol nem áll rendelkezésre kórus vagy nagy létszámú zenekar. Ezek a kamaraegyüttesek, kis létszámú zenekarok, illetőleg szóló énekesek, énekegyüttesek, ezek kínálják annak a lehetőségét, hogy eljut a hallgatósághoz a darab. Úgyhogy elsősorban ez az, ami vonzó benne, meg hát az az óriási műfai tradíció, ami mögötte sorakozik, és ami egy olyan korhoz köti a műfajt, amelynek még valóban organikus része volt a műélvezet. A zene még nem degradálódott fogyasztási cikké vagy szolgáltatássá, hanem ténylegesen része volt az emberek nem csak ünnepeinek, de akár mindennapjainak is. Némi zenetörténeti nosztalgia is vezérel akkor, amikor kantátát írok.
És ha megengedi, hogy visszatérjünk még egy kérdés erejéig a 7 zongoradarabra, ez egy igen sokszínű sorozatnak tűnik. Itt van szakralitás, játék, pogány és keresztény, komédia dell'arte, népi elemek, ősi és valami modern. Azon kívül, hogy mindegyik mű egy ajánlás, van valami zenei kohéziós erő, ami összeköti a tételeket?
Azon kívül, hogy talán már így idősebb koromra kialakulni látszik valamiféle nyelvi jellegzetesség, azon kívül nem igen van. A zongoradarabokat én valamiféle naplónak komponálom igazából, nem gondolom, hogy én fogom megírni a fontos zongora műveit korunknak, hiszen az ember újra és újra átéli, hogy a nagy zongora műveket már megírták. Az ember nem direkt zongora darabot ír, vagy én legalábbis nem kifejezetten azzal a szándékkal ülök le a zongorához, hogy na most írok egy zongora darabot, hanem a zongora darab az én esetemben, úgy, ha viccelni akarnék, azt mondhatnám, hogy úgy terem, hogy bizonyos dolgok zongora darabbá válnak a munkámban, akkor mikor esetleg egy nagyobb lélegzetű darabot írok, vagy akár operát, vagy akár nagyobb lélegzetű egyházi művet, annak az anyaga időnként kompozíciós munka folyamán mutatja magát, mint egy lehetséges zongoradarab, és akkor megragadom az alkalmat. Ez a dolognak a lényege, ez a naplószerűség.
Rádiószimfonikus zenekarának volt egy koncertje, mégpedig május 10-én. Természetesen Ricardo Frizza vezényelt, volt egy vendég zongorista, Federico Collinak nevezik, és volt egy Martucci zongoraverseny, fogalmam nincs ki Martucci, de majd mindjárt elmondja Mácsa János.
Igen, hát azt hiszem, hogy róla érdemes a beszámolom elején szót ejteni, mert aztán később egy nagyon jó koncertről számolhatok be, amely a MIPA-ban volt, és Respighi Róma ciklusát adta elő a Magyar Rádió zenekara, mind a három részt, a Róma fenyőit, a Róma kutyait és a római ünnepeket. De közte, mint középdarab, tehát a Róma fenyői elhangzása után meghallgathattuk Giuseppe Martucci első zongoraversenyét, ez egy d-moll zongoraverseny. Hát én se tudtam ki a Martucci, és utána néztem. Itáliai zeneszerző 1856-ban született, és 1909-ben halt meg, tehát egy igazi romantikus szerző, ennek a kornak a gyermeke, és nem is volt túl hosszú életi, ugye. Viszont a maga korában nagyon híressé vált, és tanítványa volt egyébként Respighi is, aki utólag nagyon elismerően nyilatkozik róla. Nagyon-nagyon érdekes, hogy meghallgathattuk ezt a darabot, ugyanis rendkívül tanulságos. Én úgy hallottam, hogy Kodály sokat tanított magyar nótát is azért, hogy az igazi népzenét fölismerjék a hallgatók. Hát valami ilyesmiről van szó, én, ha zeneszerzés tanár lennék, én tanítanám Martuccit, ugyanis valahogy így van az, hogy ilyen zenét nem érdemes írni. Én nagyon nagyra becsülöm azt, hogy Federico Colli egyébként kitűnő ifjú zongoraművész, nagy neve van sok mindenben, komoly eredményeket ért el, a Líci zongoraversenyen komoly helyezést ért el, stb. És világszerte játsza az itáliai repertoárt, és ezeket az elfelejtett darabokat is többek között, tehát ez nagyon helyes, de hogy mi a probléma Martuccival, valami olyasmi hasonlatot tudnék mondani, hogy ugye a Covid után nagyon sokan elvesztették az ízlésüket sajnos, és egyébként néhányuknak még máig sem tért vissza. És az ember elé tesznek egy csodálatosan szépen tálalt, megcsinált, gőzölgő gulyáslevest mondjuk, és tényleg az ember kanalazza, és akkor érzi, hogy ez itt a krumpli, ez a nokedli, ez itt a marhahús kocka, stb., de egyiknek sincs semmilyen íze. Mert nem érezzük. A textúrát lehet érezni, de semmi mást. Tehát ez egy nagyon szomorú étkezés. És Martucci annak ellenére, hogy ugye hát a 19. század második felében élt Itáliában, nem írt operát. Talán egy oratóriumot igen, ez nem véletlen. Ugyanis hát be van oltva dallam alkotási érzék ellen, azt hiszem. Ez a zongoraverseny mindent tartalmazott, amit egy zongoraversenynek tartalmaznia kell. Zenekari anyagokat, kontrasztanyagokat, futamokat, akkordfelbontásokat, csodás oktávozást, akkordmenetet, trillákat, mindent a világon. Gyönyörű akkordfordulatok vannak benne, Wagner husztója szerint, de dallam egy sincs. Ez nagyon érdekes, hogy ezt hogy lehet elkerülni, hogy valaki háromhangnyi dallamot ne írjon egy ilyen műben. És olasz, hát igen, ilyen szempontból rendkívül tanulságos darab volt. És milyen érdekes, hogy azok a nagy zeneszerzők, Schönberg, akik nem sokkal később azt mondták, hogy tényleg vegyük ki a dallam alkotást a zenéből, hogy ne legyen tonális vonzalmunk, tonális érzetünk. Ezt Martucci úgy csinálja, hogy megvan a tonalitás érzet, hát persze pillanatonként változik, és nincs dallam, még sincs. Ez egészen érdekes, elképesztő, furcsa akusztikai.
Schönbergre hivatkoztál, de Schönberg viszont azt mondja, hogy nála van dallam a dodekafon művekben is, és azt szerette volna, hogyha azt majd később dúdolják az emberek. Ez is egy bizonyos értelemben persze túlzás.
Hát mi az, hogy? És hogyha valaki megjegyzi a rejét, akkor hát bizony dudolhatja. Na mindegy, hát szóval ennyit Giuseppe Martucciról. Valaki mesélte nekem, hogy van egy olyan bécsi talán, vagy osztrák egyesület, amely azért alakult, hogy a méltán elfeledett műveket nehogy elővegyék. Hát nem tudom, igaz-e, de mindesetre jól hangzik. Szóval én meghallgattam egyébként a neten Martucci egyéb darabjainak is egy-egy részletét. Mondjuk vannak szóló zongoradarabjai, nocturnök, amik picit szebbek, de azért ez egy Wagner és Mahler közötti elég epigon ízű zeneszerző. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon vigyázni kell ezekkel az újra felfedezett, még oly érdemes régi nagy zeneszerzőkkel is. Annyi jó darab van, amit az embernek nincs ideje meghallgatni, vagy sose, hogy csak egy példát mondjak, nemrég teljesen véletlenül a rádióban hallottam Anton Rubinstein zongora versenyét, az is d-moll hangnemű volt, remek darab. Hát nem a Brahms zongora verseny, de nem sok hiányzik belőle. Hát ennyit Martucciról.
Respighi.
Respighi darabja is slágerek természetesen, hát nagyon sokat lehet őket hallani, és ebben az előadásban, ahogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadta Ricardo Frizza vezetésével, hát ő ugye a karmestere ennek az együttesnek, újszerű élmény volt tulajdonképpen, azt kell mondjam, így élőben meghallgatni az egészet, hát mindig csak részleteit halljuk a rádióban, mert tulajdonképpen egy egész koncertet kitöltő nagy élmény. Annak ellenére, hogy ez egy, most idézőjelben mondom, késői darab, tehát 1916 és 28 között keletkezett, hát amikor az említett Schönberg már ugye javában írta a dodekafon műveit, ez egy mélyen romantikus, de ugyanakkor tele modern hangzással megír darab, és ennek aztán van íze, van illata, tényleg az ember, hogyha ezt komolyan veszi, akkor ott tudja magát érezni Rómában, és látja a fenyőket, meg a kutakat, stb.
Vannak benne egészen érdekes furcsaságok, hogy lemezről bejátszott madárzene például.
Igen, igen, az a végén nagyon izgalmas részlet, és olyan meglepő is, mert a MIPA akusztikai körülmények között az ember hirtelen nem tudja, hogy ez honnan szól. És a úristen megszólalt egy mobiltelefon madár hangon, hogyha még nem lenne mobil, rögtön azt gondoltam volna, hogy berepült valami jó hangú kis énekes madár. Azért nem olyan nagyon könnyű előadni ezt a darabot, mert nagyon gazdag hangszerelése van, és összetartani és összefogni ezt az egészet, az nem könnyű, ugyanakkor rendkívül sok finomság, belső apró finomság jellemzi, a végén pedig egy óriási csinadratta és nagy ünnep, hát ugye egy ilyen igazi római ünnep azért az nem akármi, és olyan hangerőt ért el az együttes, nyilván el is kell, ami hát gyakorlatilag a fájdalom küszöb volt ott a MIPA nem kis légköbmétereiben. Nagyon-nagyon jól csinálták ezt, nagyon jól játszottak, és én azt hiszem, hogy Ricardo Frizza legalábbis számomra egy rendkívül szimpatikus zenész, karmester, pont úgy vezényel, ahogy jól esik, egyáltalán nem helyezi magát előtérbe, de mindig kézben tartja a dolgokat. Amikor szóló részek vannak, akkor abszolút hagyja játszani a zenészeket, nem diktál állandóan, de azért mégiscsak össze tudja fogni és vezetni rendesen az együttest. Nyilván nagyon jól próbál, mert ez az előadáson hát egyáltalán nem egy látványpékség, amit csinál, és mégis minden egybe van, mégis őrült nagyot tud szólni, ha kell, akkor dús piánok vannak, persze óriás zenekar játszott, ahol egy piánó is olyan élményszerű hangzásként szólal meg, hogy azt érdemes ilyen nagy zenekarral, mert egyszer másképp szól, mint ha kevesebben lennének.
Következzék egy részlet az ünnepekből. Zeneszerzés master diplomakoncertre ment el Molnár Szabó, és ez ritkaság, hogy ilyen koncertekről is hírt tudunk adni, de azt hiszem, hogy fontos, csomó fiatal zeneszerzőről beszélünk most, magyarokról, de nem csak magyarokról, mert nem csak magyarok járnak a Magyar Zeneakadémiára.
Így van, és talán az is indokolta teszi azt, hogy beszélünk erről a hangversenyről, hogy tulajdonképpen a Zeneakadémia földszintje az tele volt, tehát hogy nagyon nagy érdeklődés követte ezt a diploma hangversenyt. Ugye két koncertet adnak ilyenkor a végzősök, vasárnap volt egy kamarazenei koncert, ahol tehát kamarazenei művekkel diplomáztak, és a hétfői koncert volt a nagy zenekari, és gyorsan itt el is mondom, hogy már hosszú-hosszú évek óta a Danubia zenekar úgymond rezidens zenekarként tölti be ezt a nagyon nehéz, bizonyos esetekben egyébként hálátlan szerepet, hogy a zeneszerzők diplomáját megtanulják, és Serei Zsolt, aki szintén már évek óta irányítja ezeket a koncerteket, ezúttal is ő volt a karmesteri pulpituson. És hát olyan fiatalokkal találkozhattunk ezen a koncerten, akikkel egyébként akár a Bartók Rádió közönsége, de még az is lehet, hogy az Új Zenei Újság rendszeres hallgatói, hogy mert például Erdős Boglárka, Olá Krisztián vagy Pap Mátyás nevével már akár találkozhattak is itt a Bartók Rádióban, és akit említettél, Matthew Tarapel, ő pedig Indiából érkezett néhány évvel ezelőtt, és a mestertanulmányait itt a Zeneakadémián fejezte be, de a koncert egy alkalmazott zeneszerzést tanuló zeneszerző, Kocsák Gergely a 8. napon című filmhez komponált zenéjével kezdődött, és aki rendszeresen jár az alkalmazott zeneszerzés tanuló diákoknak a koncertjeire, tudhatja, hogy ilyenkor a filmet le is vetítik, tehát hogy a Zeneakadémia nagyteremben látjuk a filmet, és a zenekar pedig élőben alá muzsikálja, vagy alá kíséri ezt a filmet, ami egyébként nem egy természetes szituáció a filmzene szempontjából, mert ma már nem az van, mint régen, 45-50 év.
Zongoráztak.
Vagy pedig az, hogy a karmester tényleg a vetített vászon előtt vezényelte, és azt vették fel, hanem most már képkockáról képkockára odarakják a megfelelő zenei effektust a film alá. Tehát, hogy ilyen formában hangzott el, ez a 8. napon című kompozíció, a 8. napon című francia animációs filmhez készült, ami egy 2023-as film, és megnéztem, hogy 2024-2025-ben hát tulajdonképpen díjak tucatjait söpörte be, tehát, hogy ez egy nagyon jól ismert animációs film, van is zenéje, egy Thomas Peyrounet nevezetű orgonista komponálta. Na most Kocsák Gergely teljesen másfajta zenét képzelt el ehhez a filmhez, mint az eredeti alkotó, azt hiszem ez így rendben is van. Az már egy másik kérdés, hogy itt egy ilyen furcsa kényszer, hogy szimfonikus zenekari művel kell diplomázni, ugyanakkor ez a film nem biztos, hogy igényli a szimfonikus zenekari hangzást. Ezt át kellett úgymond ugornia a hallgatónak vagy a nézőnek, hogy ez a diszkrepancia, ez tulajdonképpen végig fennmaradt. Ugyanakkor meg, hogyha az ember nem nézte a képet, hanem csak hallgatta a zenét, akkor meg kellett állapítania, hogy ez a híres nagy hollywoodi szimfonikus zenei stílusnak egy nagyon virulens, nagyon jó technikával megírt változata. Azt mondhatjuk, hogy Kocsák Gergely Rózsa Miklósnak és mondjuk John Williamsnek méltó örököse. Tegyük hozzá, hogy minthogyha a szimfonikus zene úgy általában egyébként kezdene kiszorulni a modern filmgyártás gyakorlatából. Utána következett Erdős Boglárka, egy egészen izgalmas nagyzenekari alkotása. Francia címet adott a darabjának, aminek mondjuk a magyar címe az lehetne, hogy a semmi vonzása, vagy az üresség, gravitáció, az üresség vonzása, és az, hogy francia címet adott, az egyben utal arra is, hogy Erdős Boglárka az elmúlt egy évben, két évben erősen a francia spektrális zeneszerzés technikáinak az elsajátításával kezdett el foglalkozni, és ilyen értelemben ez egy új hang az ő pályáján, ez egy új szín lehetőség az ő pályáján, és én azt érzékeltem, hogy ha nem is ismerem ezt az életrajzi hátteret, fogalmazunk így, akkor is érezhető volt a darabban egyfajta frissesség, érződött az érdeklődésnek a frissessége, az érdeklődésnek az izgalma, ugyanakkor semmiféle experimentális esetlegességet nem lehetett érzékelni, tehát hogy egy nagyon kiforrott, szerintem Erdős Boglárkára amúgy is jellemző, hogy nagyon jól érzi az arányokat, nagyon jó az időérzék, az arányérzéke, az egészen kivételes, és gondolom, hogy taníthatatlan, tehát hogy ez egy veleszületett érzék, és ezek a tulajdonságok, ezek nagyon szépen érvényesültek ebben a zenekari kompozícióban.
Horváth Balázs volt az, aki érdeklődött a francia eme irányzat iránt.
Így van, így van, irányzat. Így van. Hát én onnan tudom, hogy nem régiben a Zeneakadémia zeneszerző szakosai Erdős Boglárka Irkával és másokkal kiegészülve kint voltak Párizsban, és az Irkánban is voltak, és hogy kurzusokon vettek részt, tehát hogy ezt a majdani Erdős Bogdárka életrajzíróknak mondom, hogy ez egy dokumentálható, valódi kapcsolatfelvétel a francia zenével. És utána jött Matthew Tarapelnek a zongora versenye, amit Humei Huang adott elő, a Zeneakadémián tanuló zongorista, illetve a Danubia zenekar, és Matthew elárulta ezzel a darabban kapcsolatban, hogy alapvetően három dolog foglalkoztatta, vagy érdekelte ennek a műnek a komponálásakor, ez az európai romantikának a zenei stílusa, ez egy elég tág fogalom, tehát most nem tudjuk, hogy most Schumannra gondolt, vagy Rachmaninovra, az indiai zene, azt hiszem ez is elég tág fogalom, tehát hogy nagyon sokféle indiai zene van, és egy harmadik dolog a heavy metal, amire szintén elmondható, hogy nagyon sokféle heavy metal stílus létezik, de hogyha ebből a háromból lesz-e egy érvényes, autonóm zenei nyelv, az persze kérdés, és kérdés maradt a koncert után is. Azt gondolom, hogy Matthew Tarapelnek a zeneszerzői nyelvének tulajdonképpen nem is az a legfőbb kérdése, hogy miből inspirálódik, tehát egy távoli országból érkező alkotó azért jön ide Európába, azért jön nyugatra, hogy kicsit a nyugati zenével is kapcsolatba kerüljön. Ez teljesen rendben van. Egyébként még ezt éreztem a leginkább hallható ennek tehát a nyugati romantikus zenének a hatását. A másik kettő azok inkább ilyen színelemként voltak jelen, és egy picit olyan rendezetlen, olyan kuszának tűnt a kompozíció, mint kompozíció. Tehát, hogy ötletek jöttek egymás után, de kicsit olyan szervetlennek hatott az egész. Azt gondolom, hogy neki más lehet a zenei idővel kapcsolatos beidegződése, mint mondjuk nekünk itt Európában. De majd meglátjuk, hát még hosszú az élet. És akkor a szünet után következett még két darab, Olá Krisztiántól szintén egy zongoraverseny, ennek a magyarra fordítom a címét, akkor Hasadás. Olá Krisztián a nevét talán a hallgatók inkább jazzzongoristaként ismerik, de ő a Zeneakadémia BA tagozatát alkalmazott zeneszerzés szakon végezte, és a master szakot pedig klasszikus zeneszerzés szakon.
Ez érdekes.
Ez egy érdekes, hogy sokan a mastert az alkalmazott zene után inkább klasszikus zeneszerzésen fejezik be, és hogy már évek óta kísérletezik a preparált zongorával, mint médiummal, és nem úgy kezeli a preparált zongorát, mint ahogy mondjuk 80 évvel ezelőtt elkezdte kezelni John Cage, tehát hogy ő nem ezt a kicsikét ilyen gamellán hatású ütőhangszert keresi a zongorában, hanem egy olyan instrumentumot, ami a preparációk révén másfajta hangrendszert tud létrehozni, ugye, mert hogy ezek a húrok nyúlnak is azáltal, hogy valamilyen tárgyat a húrok közé feszítek, és hosszú-hosszú hónapokon keresztül kísérletezett ki egy olyan hangrendszert, amit preparáció révén hoz létre, minden egyes billentyűnek megcsinálta a preparációt, és ezeket a hangokat rögzítette, és most egy MIDI zongora segítségével tulajdonképpen meg tud szólaltatni egy preparált zongorát. És ez a preparált zongora hang, és a valódi zongora, az most úgymond egy időben került felhasználásra, rá volt helyezve egy nagy MIDI billentyűzet a zongorának a fedelére, és Kis Péter, aki egészen fantasztikusan megtanulta ezt a technikailag is nagyon nehéz darabot, ő játszotta a hagyományos zongorán, és ezen a preparált zongora hangokat tartalmaz MIDI zongorán, és ennek a két hangzásnak az összekapcsolása, a viszonya, az eltérése, a kommunikációja, vagy a kommunikáció képtelensége, ez hozta létre tulajdonképpen a darabnak, mondjuk azt, hogy a dramaturgiáját, és én azt vettem észre, hogy Olá Krisztián többféle folyamatot indít el párhuzamosan egy időben, zenei folyamatot, és ezeket nagyon következetesen viszi végig, és ezek a rétegek, ezek nagyon izgalmasan találkoznak, csúsznak el egymástól, vagy kapcsolódnak össze. Egy nagyon komoly, nagyon mély munkának érzem, egy olyan munkának, aminek ismerem valamennyire az előzményeit is, de látom ennek az új instrumentumnak úgymond a lehetőségét. Tehát én azt gondolom, hogy Olá Krisztián most egy olyan kompozícióval rukkolt elő, ami nem csak, hogy összefoglalja az eddigi kutatásait, hanem bizonyos értelemben kijelöli magának a folytatást. Ugye Erdős Bogdárka meg egy olyan kompozícióval jelentkezett, ami inkább egy kezdetnek lehet a prezentáns műve.
És végül lehet pedig alapítani, hogy hány fokú skálák jönnek ki, mert ugye nagyon érdekes, hogy a zenetörténetben volt 31 fokú rendszer, egy oktávon belül 53, Harry Parch például 43 fokú skálát próbált kialakítani, Meg tudtad számolni, gondolom azért nem.
De azt nem tudtam megszámolni, de az oktávot ő is 12 egységre osztja ezen a zongorán, csak a távolságok nem ugyanolyanak. Tehát nem egyenletesek a távolságok.
Kicsit olyan, mint az indiai zene. Igen. Hát, már itt indiai zene szerzőről is beszéltünk.
Igen. Mutassunk majd egy olyan részletet, ahol hallatszik ez a fajta másik hangkészlet. És végül Pap Mátyás kompozíciója hangzott el, Asperitas névre keresztelte ezt a művet, ami valószínűleg ez semmit nem mond, de ez egy közelmúltban leírt, elnevezett, identifikált felhő típus, tehát hogy ez egy meteorológiai jelenség. Én azt gondolom, hogy a címtől el lehet nyugodtan tekinteni, mert ez a darab, ez számomra a hangzásban lévő erőről, és az erő lecsillapítása a nyugalomban rejlő fenségességről szól. És ennek a két szélső értéknek egy nagyon finom, nagyon apró változásokon keresztül zajló pulzációja. Olyan mű, amiről azt gondolom, hogy talán Pap Mátyás azért is járt a Zeneakadémiára, hogy garantálta legalább egy zenekari műve belátható időn belül elhangozzon. Tehát, hogy érzem azt, hogy nagyon tudta, hogy mire akarja használni ezt a médiumot, amit úgy nevezünk, hogy szimfonikus zenekar. Tehát összességében ez egy egészen magas színvonalú diploma hangverseny volt. Azt gondolom, hogy a közönség hangulata is, reakciója is visszaigazolta ezt a színvonalt.
Következzék most egy kis részlet Olá Krisztián művéből. Thank you. A szépség és a szörnyeteg, érdekes cím, az embernek a lúdanyó meséi jut eszébe, legalábbis nekem, Ravel műve. Lehet, hogy 20-30 évvel később majd utánunk Tóth Péter műve fog eszébe jutni elsősorban a hallgatóknak. Lehetséges ez? László Ferencet kérdezem.
Én azt gondolom, hogy akik ma hallgatják ezt a műsort, és akik majd 20-30 év múlva visszatekintenek, azért elsősorban a Disney rajzfilmre fognak gondolni, a Szépség és a Szörnyeteg cím hallatán, és adott esetben akár az ehhez kapcsolódó musicalre, de ez nem jelenti azt, hogy Tóth Péter nem végzett egészen remek munkát most, hogy az Eiffel Műhelyházban közönség elé bocsátotta új gyermekoperáját, a Szépség és a Szörnyeteget, amely úgy kapcsolódik a klasszikus meséhez, hogy azért részben egész más is. Mert hogy ez a Szépség és a Szörnyeteg, miközben az alaptörténet valójában változatlan, vagyis egy meg kell váltani egy fiatal lánynak a szerelmével egy szörnyeteggé varázsolt ifjút. Nos, tehát miközben ez a történet nem változik, maga a mese átkerül mondjuk így az 1001 éjszaka világába, persze olyasfajta 1001 éjszaka világába, ahol az utazó kereskedőnek a lányait Magdának, Lénának és Violának hívják, vagyis nem tipikusan közel-keleti keresztneveket viselnek. De ez mind mellékes ahhoz képest, hogy Tóth Péter és Mechler Anna közös munkája egy olyasfajta gyermekoperát kínál számunkra, amely a műfaj összes elvárásainak megfelel. Ugye a gyermekoperákkal kapcsolatban léteznek olyan elvárások, amelyeket valószínűleg jó lenne egyébként a felnőtt operákkal kapcsolatban is érvényesíteni, mint például, hogy nem lehet unalmas, le kell kötnie a figyelmet, nem lehet túl hosszú, és szükséges, hogy legyenek benne melódiák.
Én gyermeknek érzem magam.
Igen, én is azt gondolom, hogy egy kor fölött a felnőttek is igénylik az ilyesfajta operákat, de a gyermekek számára viszont létfontosságú, hogy ilyen legyen az opera, hiszen csak ebben az esetben van remény arra, hogy egyrészt leköti egy órára őket a produkció, másrészt pedig, hogy valami reményt kapjunk arra, hogy később is legyen kedvük belépni az operába. És Tóth Péter műve ilyen operát kínál most számunkra, nem egészen olyat, mint amit mondjuk a Tóthék pár évvel ezelőtt megkomponált, és ugyancsak az Eiffel Műhelyházban bemutatott Tóthék kapcsán elsőrenden várnánk tőle. Ez egy másféle, sokkal populárisabb, nagyon kevés idézettel, sőt gyakorlatilag az idézetek minimumával dolgozó gyermekopera, amely léptennyomon fölkínál számunkra dallamokat. Én bevallom őszintén, rossz a memóriám, de a zárókórusnak a dallamát azt utána még két napig a fülemben őriztem. És ráadásul egy ilyen gyermekoperánál létfontosságú, ez megint olyasmi, ami a felnőtt operáknál is fontos lenne, hogy maga az előadás, a rendezés fogyasztható legyen. Ezzel kapcsolatban felnőtt produkcióknál szoktunk engedményeket tenni. És itt most az történt, hogy Toronykői Attila úgy állította színpadra a darabot, amelynek igazából a központi főszereplője az operaház gyermekkórusa, hogy volt alkalmunk arra, hogy eszünkbe jusson a kicsivel korábban színpadra bocsájtott, ugyancsak általa rendezett kis kéményseprő. Mert hogy akár a gyermekek mozgatásában, akár a, mondjuk így a csoportos koreográfiában léptennyomon előkerültek olyan ötletek, amelyeket ott már sikerre vitt, és amik itt is igen jól elműködnek. És így, hogy az előadásnak a játék része és az énekelt része ilyen jól egymásra talál, valójában az a 45 perc, amely ennek az operának a játékideje tényleg elsuhant. Említettem, hogy a főszerep tulajdonképpen a gyermekkórusé, hiszen még a lányok, az általam már nevesített lányok is, mintha onnan emelkedtek volna ki, és miközben azzal kapcsolatban érezhetünk egy pici problémát, hogy az operába immár viszonylag régóta betette a lábát az elektronikus hangosítás, ami semmiképpen nem egy üdvözlendő fejlemény. Ha jól emlékszem, az is egy gyermekoperával történt, amikor debütált ez a szörnyűség ebben a közegben, az a Humperdinck féle Jancsi és Juliska volt, de ezzel együtt is az énekesi produkciók, főleg a kórus részében nagyon jók voltak. Ráadásul volt két felnőtt férfi énekesünk is, ugye a gyermeklányokhoz és a gyermekkórushoz két felnőtt szereplő is társul, egyrészt az apa szerepét éneklő Fülep Máté, másrészt pedig a szörnyetekként két formában is színre lépő fiatal tenorista Papp Balázs, akik közül én különösen Papp Balázst emelném ki, akinek a tenorjában van valami operettes íz. Magam ugye nagy operett kedvelő vagyok, úgyhogy a részemről ez nem egy dehonestáló fordulat. Az nyilvánvaló, hogy komoly opera szerepeknél ezen majd dolgozni kell. De egy gyermekoperában kifejezetten megkönnyítette a szerethetőséget ez a nagyon közvetlen hangadás. És még mindenképpen meg kell említenem, ugyancsak voltak éppen kontinuitásban a kis kéményseprő produkcióval, hogy az előadásnak a karmestere a gyermekkórust is vezénylő Heiser Nikolett volt, akiről kiderült már akkor a Britten Opera kapcsán is, hogy a zenészekkel is jó kontaktust tud létesíteni. Ám de ennél is sokkal fontosabb, és ezen a mostani bemutatón különösen érzékletessé vált, hogy a gyerekekkel való kapcsolattartása az nem egyszerűen csak a karnagy és a kórus kapcsolattartása, hanem van egy olyasféle szeretetteljes viszony, ami nyilvánvalóan egy gyerekkórus esetében nagyban megkönnyíti a produkciónak, nem egyszerűen csak a minőségi, de ugye az átélt jellegét is. És természetesen elmondanám, nevesíteném a három lánynak a megformálóit, akik az általam látott premier előadáson Bede Lina Zsófia, Turi Johanna és Turi Brigitta voltak.
Következik még egy hangkép. Május 9-én tartották Thomas Adès mesterkurzusának a záró koncertjét. Ezen hangzott el Adès Chamber Symphony című művének magyarországi bemutatója. Ebből idézünk egy részletet. Thank you. Eddig tartott az Új Zenei Újság. Várgyödő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Negyvenöt éve hunyt el Lukács Pál brácsa művész. A Kossuth Díjas művész, hegedű és énektanár egyenértékűvé tette a brácsát Magyarországon, és a Zeneakadémián hegedű szak melléktárgyból választható főszakká tette, valamint sok korabeli zeneszerzőt ihletett hangszerére írott darabok megalkotására. Lukács Pálra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában először Martin Csibá, Das Dázi, a Százszor Szép című lemezéről válogatunk. A 12 elektroakusztikus kompozíció után részletek szólnak ifjabb Kurták György, elektronikus zenész és Bár Philips bőgős Togetherness, összetartozás című kiadványáról. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban.